Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Évközi 9. hét van, június 2. kedd, az evangéliumi szakaszunk Márktól való, Szent Márk evangéliumából olvassuk, a 12. fejezet 13. versétől szól, így hangzik. Egyszer néhány farizeust és Herodes párti embert küldtek Jézushoz, hogy szaván fogják őt. Azok odamentek hozzá és megszólították: Mester, tudjuk, hogy igazmondó vagy, nem befolyásol a mások véleménye is, nem nézed az emberek szemét, hanem az igazsághoz híven tanítod az Isten útját. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Fizessünk, vagy ne fizessünk? Jézus azonban átlátott álnokságukon, és ezért így szólt: Miért akartok törbe csalni? Hozzatok ide egy dénárt, hadd lássam. Erre oda vittek egyet. Ő pedig megkérdezte tőlük: Kinek a képe és felirata ez? Azok azt felelték: a császári. Jézus pedig így folytatta: Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császári, és az Istennek, ami az Istené. Azok igen elcsodálkoztak Jézus feleletén. Ezek az evangélium ígéi. Áldunk téged, Krisztus, így válaszolunk rá. A teremtés történet azt mondja el, hogy az embert Isten kiemelte a teremtmények közül, mert a saját képére és hasonlatosságára teremtötte. Ez azt jelenti, hogy az ember a teremtésben különös méltóságot, dicsőséget kapott Istentől, és ennek a dicsőségnek a jelentősége például az, hogy az ember Isten képviselőjévé, megbízottjává lett a teremtett világban. Joga van arra, hogy formálja, gazdagítsa, és nem utolsó sorban megőrizze a földet. Ha kinyitjuk a teremtés könyvét, akkor ezt olvassuk, első fejezet 27. versétől: Isten megteremtette az embert saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket. Isten megáldotta őket, és így szólt hozzájuk: Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet, és vonjátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és minden állat fölött, amely a földön mozog. Azután ezt mondta Isten: Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem, és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen. A mező vadjainak, az ég madarainak, és mindennek, ami a földön mozog és lélegzik, minden zöld növényt táplálékul adok. Úgy is történt. Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott. És este lett, és reggel, 6. nap. Ennek a különleges állapotnak az a jellemzője volt, hogy az ember úgy élhetett itt a földön, az anyagi világban, hogy Isten világával, Istennel is élő, személyes kapcsolata volt. Nem csak testi életre, hanem szellemi életre is, a szellemi világ megismerésére és abban való jártasságra is jogosult volt. A bűneset, az ember lázadása következtében Istennek szinte minden ajándéka megromlott. Az ember életének minden részletében zavar vagy összeomlás következett be. És így az ember az anyagi világban is korlátozott módon kezdte élni az életét, de a szellemi élete is igen erősen megsérült. De elveszítette Istennel, Isten világával a kapcsolatot. Próbálta ugyan segítségül hívni Istent, próbálta keresni őt, de ez a próbálkozás igen erőtlen volt. És ebben az állapotban akkor történt változás, amikor Isten kiválasztja Ábrahámot és utódait, hogy legyenek az ő népévé. Ebben a kiválasztásban adatik valami vissza abból a szellemi létből, amit az ember elveszített. De ez csak egy kis népnek, a nép körében, Izrael népének a körében történt meg. A többi népek továbbra is a szellemi életre képtelen módon éltek. Bálványisteneket tisztelnek, saját szívük hiedelmeit teszik a vágyott szellemi élet alapjává. Az igazán nagy fordulat akkor következett be, amikor Isten Jézus Krisztusban lehajolt az egész emberiséghez, és Jézus által ugyanis minden ember számára lehetővé lesz, hogy ne csak testben éljen, hanem szellemi élete is legyen. Hogy Isten megismerje, Isten élő jelenlétét megtapasztalja, és úgy élhessen, hogy Isten szeretetére, erejére ráépítse a testi életét. Ezt jelenti a hitben élni kifejezés, amit gyakran használunk. Ezt a változást nevezi az új szövetség újjászületésnek. Visszakerül az ember abba az eredeti állapotba, ha nem is teljes mértékben, amiben a bűneset előtt élhetett, ami az emberi élet méltósága, mint egy dicsősége volt. Ennek az eseménynek minden ember életében konkrétan meghatározható módon kell megtörténni ahhoz, hogy az élete így helyreálljon. Ez az esemény, a megtérés, az a döntés, amelyben az ember kifejezésre juttatja, hogy Jézust, az ő szabadítását elfogadja, hogy hisz Jézus Krisztusban. És amíg ez nem történt meg, addig az ember a bűnben, a halálban él. Isten ítélete alatt van az élete, és csak testi módon képes gondolkodni és cselekedni. Szellemi síkja az életének nincs, és legtöbbször a testi sík is meglehetősen szánalmas. Ezért Isten lelkére hagyatkozva, mondom ezt pünkösd utáni napokban, a Szentlélek korszakában, ezért hirdetjük az evangéliumot minden teremtménynek. Ezért hívjuk az embereket, hogy térjenek Jézushoz, hogy fogadják előtt, fogadják szívükbe, életükbe, hogy az életük helyreállítása általa megindulhasson. A választott nép felfedezte és nagyon komolyan vette a szellemi létformáját az emberi életnek. Nem csak testben éltek, hanem Istent szolgálva, őt dicsérve és magasztalva, arra törekedve, hogy Istennek minden parancsolatát pontosan megtartsák. De ebben a beszélgetésben, amelyben arra törekednek, hogy Jézus lejárassák, hogy megkísértsék, az látható, hogy nem pontosan érzik a testi és a szellemi élet harmóniáját. Sok esetben az történik, ami később is megtörtént az egyházak életében, hogy a testi életet, az anyagi világban élt életet alacsonyabb rendűnek, emberhez méltatlannak érzik, és ezért megvetik. Ez a gondolkodás azonban sok feszültségnek, szenvedésnek és hazugságnak a forrásává lesz. Isten ugyanis úgy teremtett minket embereket, hogy a földi világban élt életünk és az Istennel, az ő világával való kapcsolatunk harmóniában legyen. És itt előjön ez a korabeli probléma, hogy szabad-e a császárnak adót fizetni? Szabad-e a választott népnek, akinek Istene az Úr, megalázottan meghódolni egy pogány nép uralkodója előtt? És itt hatalmas kérdőjeleket látunk. Hiszen a választott nép minden nép fölött van a szellemi élete által, az Istennel való kapcsolata által. És tudjuk jól, hogy ebből a megfontolásból nem csak az a kérdés Izrael fiai számára, hanem az is, hogy szabad-e bepiszkolni magamat azzal, hogy kezet fogok egy pogánnyal, hogy bemegyek a házába, hiszen ő nem ismeri az Istent, távol él tőle, életében végtelen sok kultusz és egyéb tisztátalanság, és meg annyi bűn van. A kereszténység is szenvedettől, hiszen valljuk meg, hogy nem szívesen megyünk be bizonyos helyekre, nem szívesen vállalunk bizonyos emberekkel közösséget, mert ők egészen más felfogás szerint élik az életüket, mint mi. Életükben egy sereg rendetlenség, rendezetlenség van, amit ők nem tartanak nagy dolognak. Hogyha például társaságban vagyunk, akkor gyakran a trágárság, az ostoba és otromba viccek hangzanak el. Vannak a közöttük, akiknek a házasságtörés csak egy bocsánatos dolog, amit nyugodtan el lehet egy várándítással vagy cinkos legyintéssel intézni. És a céljaik, azok a dolgok, amelyek lelkesítik őket, azok sem jelentenek számunkra sokat. Vajon szabad-e közösséget vállalni velük? Hol van az a határ, ahol azt kell mondani, hogy innen már nem érdekelnek a dolgaik, az életük, a szenvedésük, a problémájuk. Saját sötétségükben élnek, mi ebben nem vagyunk hajlandók részt venni. A mi életünkben is nagyon sokszor, sok módon előjön a kérdés, szabad-e a császárnak adót fizetni? Jézus a válaszában azt mondja el ezeknek az embereknek, hogy az ember feladata az, hogy az anyagi és a szellemi világban is teljes értékű teremtményként éljen, hogy találja meg a harmóniát, az élet két részét összhangba hozva. A földi életet Isten azért adta, hogy felelősen éljünk benne. A feladatokat komolyan véve, a lehető legjobban próbáljuk megoldani azokat. És ha így élünk, ebben a világban, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy Isten végtelen szeretete fedezhető fel ennek a világnak minden részletében. Nem csak a rossz, nem csak a fájdalom ennek a világnak a törvénye, hanem Istennek irántunk való szeretete jelen van mindenütt. És ezt hálaadással láthatjuk meg, és örömmel, Istent dicsérve élhetünk vele. Ha ő bennünket szeret, akkor alapvető dolog, hogy élünk az ő ajándékaival, mert ezzel kifejezésre juttatjuk iránta érzett tiszteletünket és szeretetünket. De aközben, hogy ennek a világnak minden szépségét és gazdagságát örömmel fogadjuk el, hogy a különböző feladatokban lelkiismeretesen és felelősen próbálunk helytállni, közben minden dolgunkon érződnie kell, hogy az Istennek megtalált kapcsolatunk, a szellem életformánk meghatározza az anyagi világban való forgolódásunkat. A szellemi életforma magasabb rendű, mint a testi. De ez a szellemi életforma az Istennel való kapcsolatunk nem esíti meg, szépíti meg azt, ahogyan itt ebben a testben élünk, ahogyan megszólalunk, ahogyan viselkedünk, ahogyan meghozzuk a döntéseinket. Tehát nem ellenségesen viszonyulunk a világ dolgaihoz, hanem azzal a töblettel próbáljuk szebbé és gazdagabbá tenni a világot, ami az Istennel való kapcsolatunkból fakad. Ahol ezt a töbletet nem tudjuk adni, mert a társadalmi gyakorlat, az emberi bűn olyan helyzetet teremtett, hogy ez lehetetlen, ott visszavonulunk és megpróbáljuk magunkat távol tartani. De mondjuk ki nyugodtan, őszintén, hogy a testben élő ember mindenütt, minden helyzetben megtalálhatja azt a magatartást, ami által a szellemi meghatározottság töbletét viheti és közvetítheti. Isten szent lelke segítségünkre van a legnehezebb helyzetekben, a leglehetetlenebb körülmények között is, hogy az Istennel való kapcsolat töbletét felragyogtathassuk általa. Lehet, hogy nem sikerül ez mindig teljes fényben, ez a felragyogtatás, de azért reménységünk szerint csak-csak sikerül valamennyire. De ahhoz, hogy ez sikerüljön, hitre és bátorságra van szükségünk. Sokkal egyszerűbb megfutamodni és azt mondani, hogy én oda nem megyek be, nekem ahhoz semmi közöm, sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy nem szabad a császárnak adót fizetni. Aki szellemileg meghatározottan él, az soha nem előítéletekkel, gyűlölettel, hogy utálattal viszonyul az emberekhez, az ügyeikhez, hanem mindig azzal a törekvéssel, hogy az Istennel való kapcsolat töbletét, az Isten jóságát és szeretetét vigye megfelelő formában. Ahhoz, hogy ez sikerüljön, ahhoz valóban arra van szükség, hogy Isten szent lelke vezessen bennünket, a hét ajándékú, adjon erőt, világosságot számunkra minden pillanatban. Ezt láthatjuk Jézus életében is. Különösen akkor, amikor valami kényes helyzetben van, gondoljunk arra, amikor Lévit elhívja, amikor Lévivel együtt eszik a bűnösök között, amikor a bűnös asszony ott áll előtte, akit vádolnak. Ezt látjuk Jézus életében akkor is, amikor ott áll a bírái előtt, és csendesen tűri a megaláztatást és a fájdalmakat. A kereszten, amikor az utolsó perceit éli. Nem szól semmit, hanem az Isten szeretetét, szabadító kegyelmét viszi győzelemre. Szenvedéseiben is szellemileg meghatározott. Persze ne ítéljük meg azokat, akik nem képesek erre az életformára, hanem mindig a szokások, törvények mögé rejtőzve élnek, ott keresnek védelmet, biztonságot maguknak. Viszont segítsük őket, és magunk is igyekezzünk arra, hogy földi életünkben úgy éljünk itt ebben a testben, az anyagi világban, hogy szellemi világnak, Isten világának az erői jelenjenek meg a szabadságunkban. Egész életünkben tanuljuk ezt. Nem könnyű a különböző helyzetekben ezt így megélnünk, de akkor leszünk igazán Isten szeretetétől meghatározott emberek, Isten gyermekei, részben már helyreállított emberek, amikor ez sikerül, ez a megélés. Amikor nem a különböző törvények, a szabályok, a szokások és a tradíciók merev előírásai, a megbotránkozás és a harag vagy a gyűlölet határoz meg bennünket, hanem Isten lelke, az ő élő szeretete. Amikor szellemi módon élünk, Istentől kapott szabadságban. Küzdjünk ezért, hogy ez sikerüljön. Kérjük ehhez a nekünk adott lélek segítségét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ima 9. Imádkozzunk együtt a koronavírus járvány megállításáért.